Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Rihán vagyok, a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában autópályán elutazunk majd Zadarba, Zárába. Megnézzük a horvátországi Adria jó pár csodáját. Egy kicsit kalandozunk Japánban is, elmesélem majd egy kedves hallgató, ismerős élményeit Japánból, és tovább megyünk Grúzia irányába is. Egy másik kedves hallgató kedvéért Grúzia érdekességeiről is szót ejtünk. Aztán szó lesz még arról is, hogy ha valaki szeretne elutazni Szlovéniába, akkor érdemes-e most oda menni, egyáltalán mi a helyzet jelen pillanatban annak kapcsán, hogy azért drámai körülmények alakultak ki az árvizek miatt, úgyhogy sok-sok érdekességgel várom Önöket, tartsanak velem az elkövetkezendő egy órában, amikor még Split környékére is elmegyünk, és megnézzük majd az itteni római emlékeket, meg sok minden mást. Nagyjából 600 ezer magyar turista, sőt, lehet, hogy 660 ezeret is eléri majd a számunk, hogyha az egész éves átlagot, egész éves adatot nézzük, indul útnak többségében a nyári szezonban Horvátországba, Magyarországról, és az biztos, hogy most már hamar le lehet érni a magyar szakaszon, hogyha valaki Budapestről indul, akkor könnyen, gyorsan el tud menni az autópályán. A nehéz szakasz talán az, hogyha abban az időszakban indul, amikor a Balatonra is nagyon sok honfitársunk, de azt követően, amikor elhagytuk a zamárdi Siófok vonalat, utána begyorsul a közlekedés, és akkor mehetünk le egészen a határszakaszig, és utána pedig még tovább, és autópályán kényelmesen, gyorsan leérhetünk a tengerpartig, utána mehetünk tovább. Tehát Zára, vagyis Zadar nagyon népszerű, ugye nem a legközelebbi, tehát hogyha a népszerűségi sort nézzük, akkor Krükszigete nagyon közel van, imádják a magyar vendégek, Rovinj környékére rengetegen érkeznek, tehát ez talán a legpopulárisabb Isztria térsége, de most már egyre több honfitársunk fedezi fel Dalmáciát is. Meg hát vannak persze a horvátországi Adria szakaszon tipikusan magyar szigetek, például Vír, oda rengeteg magyar vendég érkezik, magyar apartmanok, magyar házak, magyar utcák, magyar előadók, magyar búvároktatók vannak, és innen is azért nagyon sokan tovább mennek megnézni a mesés Dalmát, településeket, és elmentünk egészen Dubrovnikig, persze azért autóval ez annyira nem egyszerű, de mondjuk Zárát vagy Zadart felfedezni, Splitben sétálni egyet, Trogir városát felfedezni, és persze Sibeniket, nekem ez nagy kedvencem egyébként, azt hiszem, hogy szinte kötelező, hogyha valaki erre kirándul, tehát ez igazából szerintem talán a négy legfontosabb itteni település, Trogir, Sibenik, Zára, Zadar, Split, de hát fontossági sorrend persze nincsen, hiszen aki ahol született, neki az a legfontosabb, és az is biztos, hogy autózni, azt hiszem, hogy most már más élmény, mint volt az én gyerekkoromban. Hát akkor még persze Jugoszlávia volt, és még a üzemanyaggal is gondunk volt, hogy le tudjunk-e jutni a tengerpartra, és bizony előfordult az, hogy nem tudtunk lejutni. El akartunk menni az Adriára, és nem tudtunk úgy pénzt váltani, meg annyit, hogy egyáltalán az egyik híddíjat ki tudjuk fizetni, mert még volt ilyen, hogy híddíj, úgyhogy visszafordultunk végül, és az egyik kedves ismerősünknél, egy ott élő magyarnál, lényegében ott megszálltunk, és hát mondtuk, hogy oké, akkor majd legközelebb elmegyünk az Adriára. Tehát ilyen is előfordult. Hát manapság már, hogyha valaki ügyes, akkor 4-5 óra alatt le tud érni az Adriához, és mondjuk 6-7-8 óra alatt pedig fel tud keresni valami Dalmát, várost is, ha ideálisak a körülmények. Azért, ha ideálisak a körülmények, azt mindenképpen hozzá kell, hogy tegyem, mert voltam hatalmas nagy dugókba a mostani időszakban is, amikor már Fülöppel utazgattam, akkor is voltam Horvátországban úgy, hogy gyakorlatilag az a 6-7 órából lett valami 8-9 vagy akár 10 óra is, tehát attól függ, hogy beleszámítom, vagy nem számítom bele a megállókat. Ugye gyerekkel utazik az ember, akkor azért sűrű meg kell állni, hogyha nem alszik el az autóban. Tehát ilyen értelemben azért vannak nagy dugók, és hát természetesen hozzá kell számolni azt is, hogy az üzemanyag is költség, az autópályadíj is költség, és hát hogyha megállunk a benzinkútnál, akkor az ottani vásárlások is bizony költséget jelentenek, tehát ezt azért nem szabad figyelmen kívül hagyni. Régen úgy működött, hogy elindultam, nem voltak még nagy foglalási rendszerek, nehéz volt otthonról szállást szerezni, ha nem akartam utazási iroda segítségét igénybe venni, akkor ott a helyszínen nekiálltam keresgetni, és hát előbb vagy utóbb találtam szállás helyet, nem volt persze könnyű. Ma már a nagy felületeknél viszonylag egyszerűen, gyorsan be lehet foglalni, a legtöbben egyébként magánúton utaznak Adriára, Horvátországba, de vannak szervezett utak, és hát lehet menni most már vonattal, autóbusszal, továbbra is járnak buszok is, és meglehetősen könnyű eljutni ide, és hát ugye vannak bizonyos szakaszoknál repülős összeköttetések is, tehát akár repülővel is megtehetjük az utat, úgyhogy bőven van miből választani, de többségünk még mindig autóval utazik. Vélhetően azért is, mert ha már megérkeztünk, akkor utána fel tudjuk fedezni a környéket, hogyha kocsiba ülünk és elindulunk mondjuk a Dalmát városok közül valamelyiket felkeresni, akkor megnézhetjük a többit is, és hát azt se felejtsük el, hogy azért a szállás is nem feltétlenül kell, hogy olyan legyen, hogy le tudunk sétálni a tengerig, mert hogy itt azért nem úgy kell elképzelni, mint mondjuk Bibione környékén, hogyha van egy tengerparti szállásunk, akkor átmegyünk az úton, és utána ott a homokos tengerpart. Itt azért vannak olyan szálláshelyek, amelyeknél gyalogolni kell, lehet, hogy apartmanunk van, lehet, hogy van egy olyan szállodánk, ahonnan mondjuk 5-6 perc a tengert megközelíteni, tehát nem feltétlenül van minden szálláshely a parton. Egyébként, hogyha a horvátországi szálláshelyeket nézzük, akkor lényegében a magyarországi szálláshely fejlesztések szerintem nagyobb üteműek és gyorsabbak voltak, és a szobáknak a fejlesztése is nagyobb ütemű volt, mint a horvátoknál, de itt is volt komoly szállodafejlesztés, ami hiányzott főleg a jobb kivitelű szállodák. De most már Malirosinyban én voltam tanulmányúton, és jártam olyan szállodába, ami minden igényt kielégít, és tényleg nagy kedvencem, valóban. Már vannak igen jó szállodák Zágrábban is, tehát itt is azért ezeket megtaláljuk, de az kétségtelen, hogy ha valaki az ötcsillagos szállodákra vágyik, és az igényszintje és a pénztárcája ezt engedheti meg, akkor azért nem annyira könnyű a dolga, hiszen háromcsillagos kisebb hotelek, apartmanok, négycsillagos szállodák, ezek vannak bőven, és hát van, amelyiken még lehet azért fogást találni. De nem csak az autópályák építésében, hanem a szállodák építésében is, és a jó és új szálláshelyek létesítésében is sokat fejlődött Horvátország. Ezt azért mindenképpen meg kell, hogy említsem. De az biztos, hogy érdemes előre tájékozódni bizonyos dolgoknál. Sokan kérdezik azt, hogy hát homokos legyen a tengerpart. Na, hát tipikusan ez az, hogy nem olyan egyszerű, mert vannak homokos szakaszok, Ráb szigeténél például találunk homokos partszakaszt, de általánosságban nem ez a jellemző, tehát többségében köves, a tengerpart kavicsos, nagyon sokszor betonozott, Krik szigeténél is mondták, hogy homokos tengerpart, nyugodtan vigyem oda a gyereket, mert hát nyilván hatalmas hosszúságú tengerpart, még a helyiek se tudnak minden apróságot, hogy hol van egy kis homokos, vagy hol van egy kis kavicsos szakasz. Én azért rengeteget jártam itt, és kaptam egy elismerést is a Horvátország idegenforgalmi hivataltól, mert nagyon sokszor készítettem bemutató műsort a Plitvicei tavaktól egészen a Krka vizesésekig, rengeteg mindenről, és mindig arra törekedtem, hogy ugye objektív mondjam el, hogy mik a jók, mik a kevésbé jók az itteni turizmusban. Hát a természeti környezet, a kultúrkincs, a kulturális örökség, mellette pedig a nyári élmény az valóban pazar, és a tengerparti szakaszoknál viszont a homokos partok kedvelői azért biztos, hogy figyeljenek oda, mert vannak ilyen szakaszok, de nincsen túlságosan sok. És hát említettem azt, hogy nekem is mondták, hogy hát ott a Krükszigeténél is van egy homokos rész. Hát a homokos rész az igazából azt jelentette, hogy betonnal körbe volt kerítve az öböl, de amikor már bementünk, akkor ott kellemesen homokos volt a víz, szinte állt a víz, nem hullámzott, úgyhogy valóban a kisgyerekkel is, Fülöppel is ideális volt, és tudtunk ott lubickolni. Nagyon jó választás volt, tehát azért nem a Maldív-szigetek kis türkiz vizét, meg a fehér homokos homokpadját kell elképzelni ide. De attól még csodálatos, és hát valóban nagyon sok színben, árnyalatban csillog itt is a víztükör ezen a részen is. Úgyhogy bőven van mit csinálni a vízben is. Általában kellemes az idő, de hát itt is az igazsághoz tartozik, hogy azért bele lehet futni esős, borongós időszakba is, tehát volt olyan, hogy az ismerősemek eljöttek, és hát mondjuk 3-4 napig nem volt jó az idő. De az egészben az a jó, hogyha például elmegyünk mondjuk Zárába, Zadarba, akkor a település felfedezése, a környék felfedezése az bőven kárpótol minket mindenért. Nem is akarunk feltétlenül minden másodpercet a tengernél tölteni, bár a tenger csodálatos, és hát nagyon sokan indulnak hajóval felfedezni a környék kis apró szigeteit, mert hát ez mámorító és mesés. Úgyhogy más világ egyébként, tehát hogyha Rovinyban voltunk, és akkor buriztunk egy kicsit a tengerparti sétánynál, jól éreztük magunkat, elmentünk a kisebb ottani szigetekre, az teljesen más élmény, mint amikor Zadar vagy Zára belvárosát felfedezzük, megnézzük a történelmi emlékeket, átérezzük azt a lüktető esti hangulatot, ami ott van, tényleg a nyüzsgést, azt gondoljuk, hogy hát tényleg ez maga a csoda, és mellette pedig vannak itt nagyon-nagyon jó szakaszok. Mi Zárától körülbelül egy 7 kilométerre laktunk, és kellemes barna homokos tengerpart volt, sekély víz, tökéletes volt nekünk is, gyereknek is, tehát abszolút, abszolút ideális ez a rész. Most már azért 3 gyerekkel az asszony azt mondta, hogy amikor majd a legkisebb már 2 éves lesz jövőre, akkor majd megint elmegyünk, most Zamárdi lesz a program, de azzal együtt Horvátországban bőven lehet találni olyan helyet, ahol homokos partot is, meg kisgyereknek való partot is fellelhetünk, de általánosságban nem ez a jellemző. Ha már a hallgatói kérdéseknél tartottam, ugye mondtam, hogy sokan kérdezik, hogy hol van homokos, hol van kavicsos, hol van köves, hol van sziklás. Hát igazából az utóbbit könnyebb találni, de hát rengeteg csodálatos partszakasz van egyébként Horvátországban, tehát valójában bőven van miből választani, és olyan klassz helyek vannak, hogy ha azzal töltjük az időnket, hogy minden nap máshol strandolunk, mást próbálunk ki, akkor is nagy élmény, és a hajókázást érdemes mindenképpen megejteni, a tengergyümölcseit kipróbálni. Hát életemben itt döbbentem rá, hogy mégiscsak szeretem a polipot, csak nem mindegy, hogy hogy készítik el. Hát egy hatalmas nagy üsben egy nagyobb polipot megfőztek Sibenikben, és azt mondtam, hogy hát ez tényleg, ez nem is a radírgumi az íze, teljesen más és finom. Úgyhogy még az ízek is érdekesek, meg hát ugye a dalmát, sonkát, amikor megesszük sárgarinnyével mindig vacsora mellett, előtt, helyett, attól függ, hogy mennyire vagyunk éhesek az egész napos fürdőzéstől, hát az is igazi gasztro élmény. Úgyhogy van itt azt gondolom, hogy bőven élmény. De ígértem azt, hogy válaszolok a hallgatói felvetésekre, hiszen nagyon sokan írtak nekem, kérdeztek, meséltek élményeket. Az egyik kedves hallgatóm például Japánban járt az egyik rokonánál, és hát meséltem az élményeit. Ami neki furcsa volt Japánban, hogy hát az útépítések hogyan működnek, mert hogy éjjel-nappal dolgoztak ott a házuk előtt, felbontották az utat, és nem csak, hogy sokan megfegyelmezetten meg mindig dolgoztak, de 2 aranysújtásos egyenruhás, egyikük az egyik oldalon, másikuk a másik oldalon áldogált azért, hogy elnézést kérjen az útfelbontás miatt az arra járóktól, és mindenkinek elmagyarázták, hogy akkor merre is kell menni, hogyha a gyalog ki akarja azt a szakaszt kerülni, amit persze mindenki látott, de azért mégiscsak segítettek, meg szabadkoztak. Drága a közlekedés, és amit még furcsának tartott, hogy Japánban nincs intimitás az utcán, tehát puszilkodó, csókolózó párokat ritkán látni, kézenfogva sétáló embereket is. De mondta, hogy hát van azért intimitás, csak erre vannak az úgynevezett love hotelek, ahova el lehet menni, és akkor ott a feleségünkkel jól érezhetjük magunkat. Meglepődött azon, hogy Kyoto mennyire megváltozott. Én ugye meséltem neki Kyoto történelmi hagyományairól, arról, hogy ugye ez a régi főváros őrzi még leginkább a tradicionális szokásokat. Ő pedig elmesélte nekem azt, hogy hát rengeteg a kínai és az amerikai turista, és a testvére, aki kint él, és japán férfihez ment hozzá, ő mondta, hogy a legjobb lakásokat, házakat kínai befektetők vásárolták meg, úgyhogy Kyoto belvárosának jelentős része az kínai tulajdonban van, és hát most már oda még újra, újabb és újabb vendégek érkeznek, úgyhogy rengeteg kínaival lehet ott találkozni Kyotóban, főleg ebben az időszakban például a filozófus sétányon több kínaival lehet találkozni szerinte, mint japánnal. A kapszula hotel az a klausztrofóbiásoknak nem ajánlott, mondta. Én egyébként kipróbáltam, én nem vagyok klausztrofóbiás, én nem félek a bezártságtól, liftben sem szorongok sosem. Nagyon furcsa volt, egy kicsit ahhoz hasonlítanám, mint hogyha azt mondják, hogy egy hatalmas fiókos szekrénybe fogsz most aludni, édes fiam, és be kellett feküdni, egy ilyen kis kötéllel behúztam magam, de egyébként teljes egészében kellemes, mert van egy kis légkondi, van még tévé is, tehát így a lábam végénél van egy kis tévé. Hát az én termetemben a kapszula hotel az nem egy leányálom, mert hogy felegyenesedni nem tudok, csak kitolni magamat, aztán kiszállni a kapszulából. Úgyhogy azért nem azt mondom, hogy felcserélném a Ritz-Carlton kényelmét egy kapszula hotelre, de elférek benne úgy, hogy éppen, hogy elfértem benne, és hát lehetett volna tévézni is, hát arra nem vágytam, csak hogy aludjak, mert azt gondoltam, hogy hát nem feltétlenül ilyen tévés élményre vágyok, amikor nézhetek egy plazma tévét is adott esetben a barátomnál, tehát igazából kibírható szerintem, meg hát nagyon olcsó nyilván, és hát kevés a hely arra felé. Nagyon sok helyen érezni a tömeget, hogy sokan vannak, sokan vagyunk, például Tokióban vagy Oszakában, rengeteg helyen a metrónál nem 3-4 kijárat van, hanem 10-15 metró kijáró van, és alul van felfestve, hogy merre kell menni. Tehát, hogyha keresgéljük a táblákat, hogy úristen, mi hol van, akkor nem oda kell nézni, hanem a lábunk alá. Ez is eléggé furcsa. Érdekes az is, hogy ilyenkor augusztus környékén azért strandolnak, de nincsen túl sok strandra alkalmas hely, strandolásra alkalmas hely Japánban. Van, amelyik július közepétől augusztus közepéig használható csak, egy olyan tengerszakasz, ami minden más időszakban viharos, ilyenkor viszont egy kis homokpad van, és ott pihengetnek a helybeliek, persze szintén óvatosan, és hát nem duhaj módjára. Egyébként mesélte ott egy japán horgász nekik, hogy beszoktak úszni az öbölbe delfinek, és az emberek 90%-a megijedt, hogy cápa, cápa, cápa. És aztán utána elmagyarázzák nekik, hogy hát delfinek, de hát ugye amikor a delfin nem ugrik ki éppen a vízből, akkor azért az uszonya megtévesztő lehet. Ez a Mitsushima Beach egyébként Tsuruga mellett. Vannak klasszikus japán dolgok, a mizóleves, a tatami, és sorolhatnám tovább, amelyek valóban olyan jók és érdekesek. Ugye a tatami az, ami lényegében mindig lehet használni, hogyha lefektetik mindenhová, és akkor egyszerre teázunk rajta, meg egyszerre üldögélünk és beszélgetünk. És hát a gasztronómia, a levesek, az udonleves, rámenleves, ezek pedig valóban olyanok, hogy kiváló minőségűek. Bármit teszünk Japánban, szinte biztosak lehetünk abban, hogy az jó minőségű. Érdekes a japán oktatás. A kedves barátom testvérének a férje, ő középiskolai tanár Japánban, forintra átszámítva 1 millió forintot keres egy hónapban. 2-3 évente vizsgát kell tennie, hogy a képességeinek még mindig megfelel-e az, amit csinál, tehát nem csökkentek a képességei, nem változtak be a készségei inkább igazából, mennyire tud a tananyaggal lépést tartani, tehát kötelező vizsgák vannak. Van olyan vizsga, amit 2 évente, van, amit 3 évente kell megtenni. Amikor pedig megcsinálta a diplomát, akkor nem úgy működik, hogy elmegyek majd tanítani, ahova akarok, hanem felkínálnak jó esetben 4-5 iskolát. De ha valahol hiány van, akkor 1 vagy 2. Nincs olyan, hogy nem fogadod el Japánban. Tehát Japánban oda elmész, ahová azt mondják, hogy ahol tanítani fogsz, hogyha a világ végén, akkor bólogatsz, vigyázba vágod magad, és azt mondod, hogy akkor elmegyek oda. Folyamatosan emelkedik a tanári fizetés lépcsőzetesen, de ha elmész onnan egy másik iskolába, akkor lenullázódik a fizetésed a kezdők szintjére. Tehát akkor újra kezdődik az egész lépcső, hogyha valaki ott hagyja a munkahelyét, hát az eleve Japánban régen az elképzelhetetlen volt, ha mondjuk a világvége iskolából mondjuk szeretnék Tokióban tanítani, lehet, hogy még meg is engedik, de akkor előről kell kezdened a fizetési lépcsődet lényegében. És hát az iskola költségét az ott léteddel fizetett ki tulajdonképpen azzal, hogy ott kell lenni, amit felajánlanak neked, és ahová rendeltek. Nem mehetsz külföldre dolgozni, vagy nem léphetsz ki a rendszerből, csak akkor, ha kifizeted a képzésedet. Ha kifizeted, akkor utána lényegében nem vagy köteles elvállalni ezeket a dolgokat. Minden tanárnak a szünetekben korrepetálási kötelezettsége van a leadott órákon túl, minden nap, és a téli és a nyári szünetekben is kell korrepetálni. A diákoknak egyébként a 90%-uk magától bejár a szünetekben az iskolába, délután is gyakran, de nyáron és télen is a korrepetálásra, ezekre az órákra. Még akkor is a jó tanuló, mert a jó tanuló is úgy gondolja, hogy van még hova fejlődnie. És hát ez azt jelenti, hogy a tanároknak reggel 8:45-9 az órakezdés, úgyhogy mindenki ott van 7 órakor, vagy korábban. 17:30 kell például ez a kedves ismerős, és az iskolából este 7-8 körül ér haza a tanár, vacsora következik, beszélgetés és alvás. És egy gyereket sem hagynak hátra, tehát ha bárkinek bármilyen kérése, kérdése van, akkor segítenek neki. Tehát mindenkit felzárkóztatnak, és megpróbálják egy alapszintre felhozni legalább. Hétvégén sok iskolai program van, vetélkedők, fesztiválok, kevés a játszótér Japánban, mert sok japán szerint piszkos a játszótér, és amúgy is elég a gyereknek az óvoda, meg az iskola. Emiatt viszont nem alakulnak ki játszótéri beszélgetések, úgyhogy zárkozott is mindenki. Kevésbé segítik egyébként a gyereket vagy az unokát a nagyszülők is, és hát ezt az európai hűvösnek érzi, mert hogy annyira segítik, mint bármely más polgárt. Na most elmesélte például ez a kedves ismerős hallgatónak a testvére azt, hogy a férje, a középiskolai tanár Japánból, a japán középiskolai tanár este 8-kor érkezik az iskolából, majd kijavítja a dolgozatokat, de hogyha este 8 után felhívja egy diák, mert ha probléma van a matek például, akkor bármikor lehet a tanárnak telefonálni, nincs időhatár. Szóval felhívja, hogy nem érti a matek példát. Akkor a tanárnak a válasza, hogy fél óra múlva ott vagyok az iskolában, és segítek. Bemegy este 8:30-9-re, és megoldják közösen a matek példát, aztán hazamegy. Úgyhogy ez érdekes. Vasárnap lehet pihenni, és lehet túrázgatni, bár azért annyira jó túraútvonalhálózat nincsen, mint például Magyarországon, amit az utóbbi időben kialakítottak. És hát ha marad idő, erő, akkor nyilván a családdal is foglalkozik, a tanár is, meg minden más, akivel foglalkoznak. Úgyhogy ez nagyon-nagyon érdekes összességében, de tanulságos is egyben. Meg hát az is érdekes ebből az elmondásból, meg ezekből a mesékből, hogy hát az állami támogatás az nem kötődik ahhoz, hogy ki hogy vállal a gyereket. Úgyhogy fogy is a Japán, a népesség az csökken, de még így is meglehetősen sokan vannak, úgyhogy öregedik a társadalom. Emiatt sokan problémáznak, de nem olyan mértékben, hogy ez napi szinten gondot jelentene, vagy akár csak rövid távon is gondot jelentene. Egy másik nagyon kedves hallgatóm az érdeklődött Grúziával kapcsolatban, hiszen oda fognak majd utazni, és az utóbbi időben egyébként egyre népszerűbb Grúzia és környéke a magyar turisták körében. A csodálatos Grúzia, például olvastam az egyik utazási irodás prospektusban, hogy így beszélnek Grúziáról, és valóban, hogyha valaki ide ellátogat, akkor azt mondja, hogy hát ez azért más, mint egy európai utazás, és teljesen más jellegű az élmény, amit itt megkap. És azt gondolom, hogy az élményben az a más, hogy hát hatalmas hegyeket képzeljünk el, havas csúcsokkal a tetején, üdezöld természetet és középkori kolostorokat, érdekes várakat, tehát önmagában a látványvilág, meg a kulturális örökség az, ami szerintem nagyon-nagyon érdekes. Dobos László úr kedvéért azért elmondok mindenképpen Grúziával kapcsolatban néhány olyan dolgot, amire érdemes figyelni. Sokszor azt gondolja az ember, hogy hát a főváros az a legjobb és a legtökéletesebb, legszebb. Hát itt is lehet azért Tbilisivel ismerkedni, mert hogy találunk itt érdekességet, de hát van mondjuk Gergeti például, vagy Szketa, vagy más olyan hely, ahol azt gondolom, hogy még nagyobb az élmény igazából, de Tbilisiben megtaláljuk a 3. századból való Narikala erődöt, egy szép mecsetet, de ókeresztény templomokat is. Van viszonylag új dolog is, például a hidak, van a futurisztikus békehíd, és hát ami érdekes az egészben, hogy a vallási sokszínűség mennyire megjelenik a városban, az építészetben, a kulturális örökségben. A Kura folyó partján van szintén egy gyönyörű templom, egy szikla tetejére épített gyönyörű keresztkupolás templom, a Meteki templom, ez valóban elbűvöli a látogatókat. Az Európa Parkból pedig egy felvonó indul, a folyó felett átmehetünk, és az erődhöz jutunk el. Tényleg ezt érdemes mindenképpen kipróbálni, nem kellettől megijedni, mert nem annyira drámai. Megnézhetjük ezen kívül a Grúzia anyja emlékművet is, de talán a legérdekesebb az, hogy a város panorámáját megcsodálhatjuk. Van egy ikonikus katedrális, a Szent Háromság katedrális. Ez mindenképpen a legfontosabb látnivalók közé tartozik. Van Tbilisinek egy olyan része, ami lényegében hasonló sugárút, mint Budapesten az Andrássy út. Ezt a Rusztaveli utat, vagy Rusztaveli utcát, ezt mindenképpen érdemes felkeresni. Amit természetesen szinte mindenkinek megszerveznek, hogyha ide látogat Tbilisibe, az egy hagyományos est. Nagyon sokan kérdezték, hogy hát Grúzia, Georgia, vajon akkor most mit használjunk, ugye Georgia? Hát Georgia, hogyha angolosan mondjuk, akkor lényegében az Egyesült Államoknak is az egyik állama Atlanta székhelye, tehát lehet keverni is. Hát nekik ugye ez Georgia, mi Grúzia néven ismerjük, ők azt mondják, hogy de hát csak a régi időszakban, még a szocializmus időszakában hívták így, de valójában hát nem csak egy népcsoport, nem csak a grúzok laknak itt, tehát megvan hozzá az ideológia. Hát hogyha igazából én úgy gondolom, hogy a Georgia Georgia elnevezést, hogyha ők preferálják, és akkor mi is preferáljuk, azzal semmilyen probléma nincsen. Egyébként utána néztem nyelvészként, és a Georgia elnevezés az jelen volt a magyarban, tehát egyáltalán nem testidegen, úgyhogy lehet akár így is hívni. De az is igaz, hogy a Grúzia elnevezéssel sincsen szerintem probléma, hiszen a legtöbb országnak van egy saját maga által használt népneve, és egy olyan népneve, amelyet mások használnak vele kapcsolatban róla. Mi is azt mondjuk, hogy Magyarország, magyarok vagyunk, és hívnak minket ugye Hungariennek, Hungariennek, Ungarisnek, ugye Ungárn, és igazából ezzel együtt tudunk élni, még akkor is, hogyha az adekvát point mindenki elsüti az Egyesült Államokban, amikor utazgatunk, hogy te is éhes vagy, hogy éhes ország, hogy jaj, de vicces, ugye a Hungary-ból. De azzal együtt azt hiszem, hogy náluk is, hogyha Georgia, akkor nyugodtan mondják ezt, de hogyha mi Grúziának hívjuk és így ismerjük, akkor hát szerintem ezzel ők is, meg mi is együtt tudunk élni. Úgyhogy ezt mindenkinek a saját gondolatvilágára, meg elképzelésére bízom, meg bízzuk, hogy hívják, de az kétségtelen, hogy van egyfajta elnevezésbeli akarat, amit így próbálnak külpolitikai szinten érvényesíteni. De hát, mint tudjuk, nem csak grúzok laknak itt, ez tény és való egyébként, de hát szerintem a névnevek azok nem is erre vonatkoznak, hát nálunk sem onogurok vagy hunok laknak kizárólag, és mégis így hívnak minket, és nem pedig azt mondják, hogy Magyarország, bár hozzáteszem, a Magyarisztán elnevezést azért sokfele használják. Ezzel együtt érdemes megnézni az ország északi részét. Az Aragvi folyó mentén például van egy 17. századi erőd, ez nagyon érdekes. Annanúriba például, oda mindenképpen érdemes kirándulni. Annanúri egy attraktív település, sok árussal és egy kicsit középkorias hangulattal. A Gergeti Szentháromság templom pedig az, amit muszáj megnézni. A Kaukázus hegyeinek ölelésében van. Jobbra-balra látunk gyönyörű barna hófette, kicsit havas hegyeket, hát hogyha meg tél van, akkor meg az egész havas. És mint hogyha megérkeztünk volna a középkorba, egy fallal erődített templom együttest képzeljenek el. Úgy érezzük magunkat, hogy akár az 1200-as években is lehetünk tényleg a Gergeti Szentháromság templom látványában is, hangulatában is valóban megigéző. Van egy történelmi georgiai vagy grúz hadiút, ezen is végig lehet menni, de szerintem a Gergeti Szentháromság templom az, ahol tényleg maga a csúcs, úgy érezzük, hogy annyira szép ennek a látványa. Szketa az egy ősi város, 3000 éves és a világörökség része, úgyhogy itt is érdemes időzni. Gori pedig Sztálin szülővárosa, ahol a hírhet politikus szülőházát is meg lehet nézni. A múzeum másik érdekessége egy híres páncélvagon, amivel Sztálin is utazott Teheránba, Potsdamba, Jaltába is. És hát Gori sok más látványossággal is büszkélkedhet, az erőd talán a legfontosabb, ami a város fölött található, és hát ez valóban nagyon jól néz ki. Kutaiszi a kolostorról híres, és hát ezt is érdemes mindenképpen megnézni. Úgyhogy valóban egy itteni kirándulás az más, mint amikor utazgatunk az európai városok valamelyikébe. Sokkal inkább történelmibb, középkoriasabb a hangulatunk, de mégis nyugodtan fogyaszthatunk bármit, kipróbálhatjuk a finomságokat. Hogyha valaki járt a szovjet utódállamok valamelyikében, vagy járt a környéken már, itt ezeken az ázsiai területeken, akkor azért érezni fogja, hogy ugyanaz, vagy hasonló az ízvilág, de mégis vannak helyi specialitások, és nem kell utána mosdóba menni, mint amikor Egyiptomba látogatunk, ahol 10 turistából 9-et utolér a fáraó átkának nevezett hasmenés roham, pedig milyen fantasztikus helyek is vannak ott is. Szóval úgy gondolom, hogy tényleg itt egy 8 napot, egy hetet pazarmódon úgy el lehet tölteni, hogy az élmény nagyszerű lesz, és barátságos, kedves emberekkel fogunk többségében találkozni. Itt is vannak egy-két helyen turista lehúzások, de nem jellemző. Úgyhogy nyugodtan fogunk majd utazgatni, kellemes élményekkel telve fogunk hazatérni. Sokan azt mondják, hogy hát a grúz népnév az az oroszból származó orosz szó, ezért is mondják azt, hogy Georgia vagy Georgia, és ez mennyire jó. Hát igazából nem. A közhiedelemmel ellentétben ez nem orosz szó egyébként egyáltalán. És a grúzok önmagukat egyébként Kartvelinek, az országokat meg Szakartvelónak nevezik, és hát valójában mindegyik egy-egy átvétel, a Georgia, a Grúzia is, és hát a Georgia nevet valóban használták már régebben is, Magyarországon is, ez is kétségtelen, hogy Georgia orosz neve, így lehetett olvasni a révai féle nagy lexikonba, de egyébként a tudósok azóta igazolták, hogy nem. Minden esetre érdekes az, hogy hát akkor most hogy is hívjuk, Grúziába megyünk, vagy Georgiába, vagy mi legyen vele. Nyilván ez külügyi kérdés is, de egyébként az is érdekes, hogy hát a valóságban ezt nem határozattal kell feltétlenül támogatni, hanem mindenki, ahogy megszokta, és ahogy elnevezi, az elterjedt. Tehát azért azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell ezt hatalmi úton átverni. Hát minden esetre majd meglátjuk, hogy melyik változat fog elterjedni a magyarba, de egyelőre hát a Grúziát használja a többség. Bár az kétségtelen, hogy a népességet illetően hát nem csak grúzok élnek itt. Egyébként nagyon komoly magas hegyek vannak, úgyhogy a terület fele nagyjából lakatlan vagy alacsony népsűrűségű, jelentős részében a grúziai területnek, és hát csökken a népesség. Olyan 4 millió körül lehet, azt nem is éri el, mondjuk olyan 3 millió 800 ezer. A legutóbbi hivatalos népszámlálás azt hiszem, hogy 3 millió 700 ezer valamennyi főt mutatott ki, de az kétségtelen, hogy a 4 milliót nem éri el az itt élők száma. És többségében kis településeken élnek itt Grúziában a helybeliek. Ugyanakkor Azerbajdzsánban, Oroszországban, Törökországban, Iránban, Észak-Oszétiában is élnek egyébként grúzok. A területe 69.700 négyzetkilométer, tehát kisebb, mint Magyarország, de azért van lehetőségünk bőven barangolni a legkülönbözőbb helyeken, tehát kirándulgatni, hegyeket nézni, megnézni a fantasztikus kolostorokat, a középkorias épületeket, tehát van mit nézni, az kétségtelen. Batumi egy tengerparti üdülőváros és kedvelt kirándulóhely, rengeteg turista látogat el ide, de Kutajszi, Batumi, Tbilisi, ezek a legpopulárisabb területek turisztikai szempontból. Az erőd falvak, erődök, kolostorok, romok, a régi házak, a kulturális épített örösség, ezek vonzák a vendégeket, meg a Kaukázus látványa, amikor elől ott van egy kolostor, és mögötte ott a gyönyörű, hatalmas zöldellő hegy, aminek a teteje hófette, úgyhogy ez nagyon, nagyon érdekes. Van még azért egy tengerparti rész is, azt se felejtsük el, mondom, tehát itt is lehet pihengetni. És van egy olyan barlang is, ahol még föld alatti vasúton is közlekedhetünk, tehát ezt is kipróbálhatjuk, úgyhogy ez is érdekes. Bár hozzáteszem, azért ez nem feltétlenül ezen a részen van, mert hogy igazából tisztázatlan státuszú ez a terület. Sok állam úgy tartja, hogy Grúzia része, és nyilván grúzok is úgy tartják, de hát Abházia az de facto független állam. Az együtt azért a turisták el tudnak ide látogatni, de hát azok, akik tényleg már mindent láttak, és ugye nagyon extrém érdekes dolgokra is kíváncsiak. Nincs egyébként vízumkötelezettség, és ugyanúgy át lehet jönni, mint ahogy a palesztin önrendelkezésű területekre is át lehet menni Izraelben, ott is egy útlevél elég, és akkor a határ ellenőrzés során minden tovább nélkül át lehet menni, például mondjuk Betlehem csodáit megnézni, úgyhogy ez is érdekes. Biztonságos, nyugodt hely, azt hiszem, hogy nem kell attól tartani, hogy majd kirabolnak minket, vagy bármilyen más ilyen jellegű atrocitás lenne, és az árusok is nem mondanak tízszer akkora árat, hogyha szeretnénk valamelyik turisztikailag felkapott helyen vásárolgatni. Van, ahol lehet alkudni, nem is keveset, de hogyha nem alkuszunk, akkor sem lesz túlságosan drága, szinte semmi. Túlnyomó többségében ortodox keresztények az itt lakók, de muszlimok is vannak, mint egy 10% a népességnek. Muszlim, úgyhogy mecseteket is lehet bőven látni. Az utak egyébként nem rosszak, bár hozzáteszem azért ne az amerikai úthálózatot képzeljék el ide, de viszonylag jók, legalábbis ilyen szinten. Ugyanakkor, hogyha valaki a Kaukázusban akar kirándulgatni, akkor azért földutakat meg nehezen megközelíthető településeket is fog majd találni, de hát itt már tényleg az kell, hogy valaki nagyon belevesse magát az itteni kirándulásokba. Vannak nagy kikötők is, itt is meg lehet csodálni a hajókat, bár hozzáteszem, nem láttam én olyan jachtokat vagy nagy hajókat, mint mondjuk Szent-Tropez-ben vagy Monte Carlo-ban, tehát azért ne ezt képzeljék ide, inkább óriási ilyen tankerhajók vannak, meg ipari hajók, meg halászhajók. Nagyon sok múzeumot találunk, ezeket érdemes megnézni, de hozzáteszem, ez sem a Louvre. Ami szerintem nagyon-nagyon szép, az mondom a katedrálisok, a Gelati Kolostor, a Bagrati Katedrális, a falvak, a kisebb-nagyobb falvak, az ország déli részén a Likáni Palota. Tehát ezek az erődök és az épített örökség részei. Tehát igazából, hogyha barangolunk csak egyik kolostortól a másikig, önmagában az egy nagy élmény lesz, amikor a tájat és az odaépített, többségében kőből épített hatalmas kolostor rendszereket, középkori vagy középkorias jellegű épületeket megcsodáljuk. És hát amikor meg oda megyünk a környékre, akkor pedig érezni fogjuk azt, hogy itt azért a globalizációnak még csak a szele ért ide, bár hozzáteszem, azért nagyon sokan kínai pólót vesznek és viselnek már, tehát azért ez is benne van a pakliba, hogy valamit nem lehet megállítani. Tehát ennyit egyelőre Grúziáról. Ami érdekes egyébként, még Isten megteremtette Grúziát, ők meg a bort, van egy ilyen fura legenda is, és hát hegycsúcsokat is találunk itt, hatalmas hegycsúcsokat körülötte állandóan gomolygó felhőkkel, és még sípályákat is, de a helyiek, mondom, nagyon vendégszeretőek, sőt, sokan nemzeti ügynek tekintik, hogy mindenki úgy hagyja el a területet, hogy azt mondta, hogy hát ilyen vendégszerető emberekkel még nem találkozott, úgyhogy a helyi lapokban is sokat írnak arról, hogy hogyan kell bánni a turistákkal, a vendégekkel. Bár sokan azt mondják, hogy kaukázusi ország Georgia vagy Grúzia, de igazából a Kaukázus csak egy része, sok minden más is van, még más hegyek is vannak itt. A legmagasabb hegycsúcs az a Kazbegi, és 5000 méter feletti, 5047 méter magas. A Gergeti, amit pedig már mondtam, a Gergeti Szentháromság templom, az 2170 méter magasan fekszik, úgyhogy az is meglehetősen komoly csúcs. Ha mikor ide feljövünk, akkor terepjáróval visznek fel. De hogyha valaki akar, akkor gyalogolhat is, bár szerintem azért ez kemény túra egy átlagos turistának, de nagyon szép a vidék. Húsguli egy nagyon-nagyon attraktív település, kis falu, 2200 méter magasan, ez is a világörökség része. Nem lakják túlságosan sokan, de ez is látványos. Télen nem lehet megközelíteni, de nyáron és ősszel annál inkább. Ezek a városok, ezek a kis települések, ezek a falvak önmagukban is egyfajta ékszerdobozok, mégis mindegyik más egy picit, tehát van egy kis önálló karaktere, úgyhogy azért érdekesek, mert nem csak azt látjuk, hogy hegycsúcsok és kolostorok, és akkor a kolostor mögött ott van a Kaukázus vagy más hegy, és akkor jaj, de érdekes, hanem mindegyiknek van egy kis helyi érdekessége, legyen az a népművészeti tárgyak, vagy éppen az öltözködés, vagy a gasztronómia, emiatt tényleg ámulatba ejtik a látogatót. A Varzia barlangvárosban pedig akár 10 000 ember is el tudott rejtőzni a sziklába vájt klastromban a mongol megszállás idején. Ma szerzetesek lakják a vidéket, és a grúz kereszténység emlékeit lehet itt érezni. Élő ketyhelyek egyébként, tehát nem elsősorban idegenforgalmi látványosság, de hát persze az is. Mücsetán pedig egy olyan település, ahol még a palotát is lefotózhatjuk, a katedrálist, és hát az biztos, hogy itt is csodákat találunk. Állítólag a történelem legősibb bora az a grúzoké, erre nagyon büszkék. Hatalmas agyagtárolóban készítették, és még mindig hasonlókban készítik néhány helyen a bort, földbe vájt lyukakban, és ez adja a grúz borok különleges ízvilágát. Egyébként hozzáteszem, ez a Pannonia környékén is jelezetes volt, hogy egykori mészégető kemencékben bort tároltak. Ezek voltak a pecsek, vagy becsek, és a Bécs is innen kapta a magyar nevét. Ez is ugye Bécs, meg Pécs, rokon elnevezések, és mészégető kemencéket jelentette, amikben a borokat tárolták, úgyhogy ez is ugye a Vindobona és a Bécs, ez lényegében hasonló módon keletkezett, ugye csak az egyik egy latin elnevezés, ilyen szőlőhegy, a másik pedig a Bécs, az is azt jelenti, hogy a szőlővel kapcsolatos kis mészégető kemencével bort tárolsz. Úgyhogy ez is érdekes, de visszatérve ugye Grúziára, ők például nem ebédelnek, meg vacsoráznak, hanem lakomáznak. Én is mindig a fiammal, meg a két lányommal lakomázni, meg bulizni, meg mulatságra menni szoktam, és amikor a mama nem látja, akkor mulatunk, most a grúzok is lakomáznak, mert hogy az asztalnak roskadásig meg kell telni étellel, még hogyha hárman, négyen a családból összejönnek, akkor is nem csak két dolgot kell egy odarakni mondjuk egy-egy tányéron, hanem legalább 6-ot, 8-at, 10-et, tehát tényleg bőven kell lenni ennivalónak, ha pedig vendégek is jönnek, nos, hát akkor az asztalra 30-40 tál ennivalóra van szükség, úgyhogy még a boroskancsonak is egy pici hely maradjon. Zöldségek, fűszerek, ételek, sajtók, saslikok, ezek tipikusak, és hát a grúz leves, a harcsó, az kihagyhatatlan, a hinkali, a húsos tészta, meg a hacsapuri, ez a lángos, az itteni lángos féleség, csak kisebb, mint a miénk, és édességként pedig a kazinaki, amit meg kell kóstolni, ez ilyen mézes, magvas érdekesség. Nagyon szeretnek énekelni a helybeliek, és a grúz népdal igencsak híres, és vannak ilyen népdal estek, ezeket még nagyon szokták szeretni a turisták, tehát a népi estet nálunk is mindig, még Budapesten is mindenki megnézi, hogyha először járt Magyarországon, és még a régi generáció tagja. Vannak tipikusan olyan csárdáink még Budapesten is, ahová elmennek népi estre az emberek, de itt még valóban élettel teli, és olyan élmény, ami picit más, mint az európai néptáncestek mondjuk Görögországban vagy Magyarországon. Úgyhogy Grúziába érdemes egy ilyenre elmenni este, egy vacsora mellett. Szerintem ez mindenképpen jó buli lehet. De hát utazunk közben, hiszen Dalmáciába tartunk, Zadarról, Záráról már volt szó, és most a grúz élmények, a grúz történetek, meg a georgiai történetek mellett azért Splitről se feledkezzünk meg, hogyha már nyaralni indulunk, mert hogy az utóbbi időben a magyar turisták körében egyre népszerűbb Split, ez a horvátországi város, ami egyébként tényleg olyan, hogy bejárható, de azért már elég nagy ahhoz, hogy bőven legyen mit csinálni akkor is, hogyha esetleg nem túl jó az idő. Közép-Dalmáciában vagyunk, lényegében két folyó torkolatánál, egy kis félszigeten, és hát Közép-Dalmácia igazgatási és gazdasági központja. Egyébként vasúton is Zágrából meglehetősen hamar eljuthatunk. Hogy mit jelent az, hogy Split? Nos, tüskebokor. Állítólag azt jelenti, hogy tüskebokor egyébként, és hát Diocletianus római császár palotát emelt itt, mert hogy 293 és 305 között itt élt, ide vonult vissza állítólag. Egyébként a Spalato nevet használják nagyon sokan még olaszosan, meg olaszul, de hát a ma ismert Split változat, meg a Spalato lényegében ugyanolyan eredetű nagy valószínűséggel. Diocletianus palotája is utal arra, hogy nagyon-nagyon régóta lakott a terület, és lényegében a Diocletianus palota falai között található a tulajdonképpeni óváros. A vízvezeték a palotával egy időben épült, ez egy rendkívül látványos ókori vízvezeték, és tényleg nem csak, hogy a világörökség része, hanem tényleg olyan, hogy azt mondjuk, hogy ez méltán érdemelte ki ezt a címet. A Papalics palota az egy jelentős gótikus emlék, egy helyi nemesi család építette, és egy ősi fal maradványát építették be. Ez az északi fala ennek a gótikus palotának. Annyira jól sikerült, hogy a 15. század második felének összes spliti palotája lényegében ennek a mintájára épült, és mindegyik ezt akarta utánozni. A középkori városháza is egy szép gótikus épület, és 1825-ben ugyan újjáépítették, de az is ilyen neogótikus stílusú lett, tehát nagyon sokat megőrzött ebből, úgyhogy érdemes mindenképpen, ha nappal vagyunk itt, akkor lefotózni, hogyha a strandolás után jövünk be este, akkor pedig megnézni, mert nagyon szépen megvilágítják egyébként. Vannak még gyönyörű barokk épületek, és jó kis pizzériák a városközpontban. Azért nem olcsók itt, azért hozzáteszem az utóbbi időben, azért jócskán érezzük azt, hogy egy ilyen 20-25%-os áremelkedés történt itt is a kávézókban, pizzériákban a tavalyi időszakhoz képest, de attól még mámorítóan kellemes, hogyha itt leülünk és élvezzük az esti hangulatot. A Deskovics palota egy 19. század végi palota, és a spliti polgármesternek volt az otthona. Ez is nagyon-nagyon jól néz ki. Azt mondják, hogy ez az egyik legreprezentatívabb már, ami a 19. század végének építészetét illeti. Úgyhogy palotákból nincs hiány, van még püspöki palota is, az meg egy neoreneszánsz palota, és hát a székesegyházat is érdemes mindenképpen lefotózni. Eredetileg Diokleciánus császár mauzóleumának épült a székesegyház, aztán a 7. században Szűz Mária tiszteletére szentelt keresztény székesegyházzá alakították át, később pedig Split védőszentjének tiszteletére szentelték fel. Úgyhogy ez egy kötelező látnivaló, de hát ha a belvárosban sétálgatunk, szinte biztos, hogy nem is tudjuk kihagyni. A Szent Háromság templom pedig a régi horvát templomok legjobb állapotban megmaradt egyike. De találunk barokk templomot is, úgyhogy neoromán templomot is. Itt van a Szent Rókus templom, amit egy 13. századi román stílusú ház átépítésével építettek. Tehát azt kell mondanom, hogy összességében, ha bemegyünk Splitbe, akkor annyi épületet találunk, és olyan érdekeseket, és olyan régit, hogy szerintem azt fogjuk mondani, hogy hát nem elég itt 2-3 órát sétálgatni, hanem vissza kell jönni, vagy hogyha a környéken lakunk, akkor akár a 6-7 nap alatt minden nap, minden este itt kell sétálgatni, és nézni ezt a sok-sok csodát, mert hát sorolhatnám reggelig, hogy hány épület, hány templom, hány csoda van, hány kolostor, valóban nagyon-nagyon érdekes. És hát Európa nagyon-nagyon régi és ma is működő zsinagógája is az 1500-as évekből itt van a volt zsidó gettó területén, tehát ilyet is lehet találni, meg rengeteg múzeumot van, a rómaiak életét bemutató múzeum, van a Szent Domnius katedrálisnak egy kincstára, gyönyörű arany egyházi kegytárgyakkal, van néprajzi múzeum, ami a helyi népviseletet mutatja be, és tengerészeti múzeum, ami meg a horvát tenger csodáit, meg a hajókat, meg a tengerészet történetét mutatja be. Hát összességében Split olyan település, mondom, hogy ha egy hónapig itt vagyunk, és minden nap fel akarunk keresni valami csodát, akkor is bőven mindig új helyre fogunk majd ellátogatni. Tehát valóban a legfontosabb horvátországi települések egyike, meg a leglátványosabbak egyike. Arra azért vigyázni kell, hogy fizető parkoló van szinte mindenhol, már ha egyáltalán kapunk parkolóhelyet. Ha tilosban parkolunk, azt nagyon nem szeretik. Még olyan is előfordult, hogy egy ismerősnek meghúzták az autóját ilyen, hogy na, most akkor megtanítunk, hogy mi a jó modor típusú módon. Tehát azért előfordult ilyen eset. Legcélszerűbb az, hogyha a fizető parkolóban, ha van hely, ott letesszük az autót, ha nincsen, akkor megpróbálunk minél messzebb szabályosan leparkolni, erre ügyeljünk, meg arra is, hogy ha olyan időben érkezünk, amikor fizetni kell, akkor bizony ezt meg kell tenni, és tartsuk be a szabályokat, tehát ez mindenképpen fontos. Split környéken nagyon jó strandokat találhatunk, bár hozzáteszem, szerintem Zadar, Zára környékén, én itt voltam nagyon sokszor, itt vannak nagyon kellemes homokos részek is egyébként, nem túlságosan sok helyen, de előfordul, tehát mi mondom, olyan helyen voltunk, ami hát nem egy hófehér homok, de kellemes barna, valódi homokos strandrész volt, de vannak kavicsos strandok, hát ilyen sziklásköves részt meg rengeteg helyen találunk, úgyhogy van miből válogatni, és az talán a legjobb, hogyha egy szálláshelyet kiveszünk a strand környékén, reggeli után lemegyünk strandolni, majd aztán még amikor világos van, akkor bemegyünk a városba, akkor könnyebb parkolóhelyet találni, meg akkor látjuk egy kicsit világosba, és úgy este 6 óra fél hét felé itt esetleg meg lehet vacsorázni, és este 9-10-ig nyugodtan sétálgathatunk, de még éjfélkor is láttam olyat, hogy kisgyerekkel sétálgattak még éjfél után pár perccel is, tehát igazából itt sokkal tovább fennmaradnak az emberek, és hogyha majd letesszük magunkat egy óra felé, akkor semmi gond nem lesz, ha másnap csak 9-kor kelünk. Az kétségtelen, hogy vannak olyan időszakok, amikor esik, bár nem szokott túlságosan sokat, mert többségében jó idő van, de azért volt már ismerősöm úgy itt, hogy elég nagy zápor, kiadós zápor volt, de a legtöbbször ebben az időszakban csak záporok vannak, és nem pedig tartós nagy esőzések, és nincs olyan, hogy mondjuk egész héten át elborul az ég, és akkor semmi se. Bár hozzáteszem, azért a horvátországi Adria szakaszon volt már erre példa. És hát így Split, meg Zadar, meg Zára környékén még talán egy picit a teknősökről hadd meséljek, hogy nem itt, hanem egy teljesen más területen ugye elterjedt a hír, hogy hát teknősök támadtak turistákra, és akkor az egyik hallgató kérdezte, hogy akkor most, ja Istenem, utazhat-e Horvátországba. Hát most Horvátországnak hatalmas tengerparti szakasza van, rengeteg szigettel, hihetetlen sok stranddal, tehát igazából persze, hogy utazhat, sőt, hát még oda is mennek továbbra is vendégek, ahol a technős támadások történtek. Valóban történt több ilyen, ami azért meglepő mindenképpen, de hát nem muszáj feltétlenül oda menni, és hogyha valaki oda is megy, akkor is azt gondolom, hogy azért nagy eséllyel nyugodtan haza fog térni. Miért nem zárják le ezeket a partszakaszokat, kérdezték sokan tőlem. Hát azért, mert hogyha valahol olyan probléma van, hogy mondjuk egy technős megtámad valakit, ami tényleg nem egy gyakori dolog, és lezárják a partszakaszt, akkor nagyjából tönkre is vágják az ottani turizmust. A szolgáltatók tönkre mennek, vagy legalábbis nagyon nehéz helyzetbe kerülnek, a turistáknak haza kell menni, a foglalásokat törölni kell. Tehát ez nagyon nehéz döntés. Vagy ez most egy véletlen dolog, felkapták, hogy úristen, megtámadott valakit egy technős, hogy mondjuk 2-3 embert is megtámadott már, ha jól tudom, akkor jaj, mit csináljak? Nagyon nehéz dolog, hogy mikor zárom le a partszakaszt, nagyon kemény döntés, és mikor mondom azt, hogy na, akkor most megpróbálok ezzel tenni valamit, meg mikor mondom azt, hogy jó, hát de végül is hát nem halt meg senki, hát most, vagy nem tudom, összevarják a hátát. Tehát igazából ez nem olyan egyszerű kérdés ez, hogy mikor nyúlok bele így a helyi idegenforgalomba, de az biztos, hogy ilyen extrém eset mostanában előfordult, mert azért mondom, hogy extrém, mert a technősök azok hát nem szoktak emberre támadni. Egyébként nagyon tudnak harapni. Azt láttam a Galapagos-szigeten, hogy nincsen foguk, de olyan erős az állkapcsuk, hogy azért bizony oda kell figyelni erre a dologra. De hát még a cápáknál is, hogyha valahol látnak cápát, akkor ritka az, hogy lezárják azt a szakaszt, bár előfordult. Voltam úgy Egyiptom egyik felkapott ülőtelepülésén, Sharm el-Sheikhben, hogy lezárták az egyik partot teljes egészében egy cápa miatt. Aztán utána meghívtak minket újságírókat, és büszkén mutogatták, hogy hát most már kifogták ezt a cápát. Hát, hogy miből állapították meg, hogy ő volt, azt nem tudom, de az kétségtelen, hogy utána már egy ideig nem voltak újabb támadások. Hölgyeim és uraim, én önöknek mindenféle támadásmentes és technős harapásmentes kellemes nyaralást kívánok külföldön, belföldön. Ha pedig otthon dolgoznak, vagy otthon töltik az időt, akkor pedig jó munkát, és jó egészséget, és további kellemes rádiózást. Búcsúzik önöktől a műsorvezető, Kis Róbert Richárd. Viszonthallásra!